Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizmussal szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Adel Hafid Kehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az olaszországi iszlám közösségek uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő, dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. 14. Leó látogatása Lampedusára a legmagasabb szintű, legnemesebb és legszükségesebb válasz az aggasztó gyűlölet légkörre, intoleranciára és dehumanizációra, amely gyakran áthatja a közéletet, jelentette ki a muszlim közösség vezetője. A katolikus egyház főszombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták. Pusztító földrengés rázta meg Venezuela nyugati részét július 25-én. Családok ezrei veszítették el otthonukat, mindenüket. Az ő megsegítésükre létrejött nemzetközi jezsuita összefogáshoz a Jézus Társasága magyarországi rendtartománya is csatlakozott. A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre. Közölte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a távirat irodával. A szervezet tájékoztatása szerint az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csak nem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. Az ezekkel megtermelt bevételek révén az elmúlt 2 fűtési szezonban az érintett családok 263 millió forint értékű energiában részesültek. A programhoz kapcsolódó Zöld Fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el támogatás. Orbán Viktor azért járt március 5-én a terrorelhárítási központ központjában, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a terrorellenes koordinációs bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, közölte az aranykonvoj ügy fejleményei kapcsán a Fidesz kommunikációs igazgatója a távirat irodával. Havasi Bertalan a tisztító tűz helyett Tiszás önégetés című közleményében hozzátette. A bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt. Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor közösségi oldalán, írták. Tájékoztatása szerint Orbán Viktor és Hajdú János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEG biztosította. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadékeloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős, viharos lökések, majd a késő délutáni esti órákban, főképp a Dunántúlon, zivataroktól függetlenül is megerősödhet, viharossá fokozódhat az északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Híreket hallottak.
Rólad szól nappal és éjjel, fenn az égen minden csillag rólad mesél. Ha te nem is gondolsz rám, nekem minden percem, nappalom és éjszakám rólad szól, rólad szól, nappal és éj. Hogyha ébren ír a hajnal, hogy álmom, ha még minden szóban benne vagy, és minden áldott pillanat, ha távol vagy. Rólad szól, álom és ébren lét, de te nem értesz ebből semmit, hogyan is érthetnéd. Egyszer megsúgom neked, milyen boldog lenne velem az életed minden nap, minden mesél. Ha te nem is gondolsz rám, nekem minden percem, nappalom és éjszakám rólad szól, rólad szól, nappal és éj. Hogyha ébren ír a hajnal, vagy álmom, ha még minden szóban benne volt, és minden áldott pillanat, ha távol vagy. Rólad szól, rólad szól, álom és ébren lét, de te nem is és érthetnéd. Egyszer megsúgom neked, milyen boldog lenne velem az életed minden nap, minden év.
Egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a mai adásban dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Bárta beszélget.
Bercsényi ezzel a 4 beterjesztett ponttal szemben 25 pontban tulajdonképpen visszautasítja ezeket a dolgokat, tudni, már is emlegeti azt, hogy itt külső hatalmak garanciájával lehet megegyezni, és a külső hatalmak az legyen Anglia, legyen Hollandia, akkor még nem így hívják, hanem Egyesült Tartományok, és Lengyelország, de még Velence is szóba jött, tehát külső országok, és a király természetesen föl van háborodva, hogy egy belügybe külső, nem tudom, hatalmakat bevonni, hát ez nem lehetséges. Hát ilyen nincs, hogy az alattvalókkal, nem tudom én, paktál és tárgyal ezek a külső hatalmak. Hát ez lehetetlenség. Úgyhogy néhány nap múlva felálltak és elhagyták. Igen ám, csak a Rákóczi seregek megint hol portja, hol pedig nagyobb csata eredményeként látványos sikerek vannak, és össze kellett még egyszer ülni. Összeültek augusztusban is, de augusztusban a helyzet egészen, megint gyöngyösen, nagyon-nagyon nagy probléma jelentkezett, mégpedig az, hogy 1704. július 8-án Gyulafehérvárat erdélyi fejedelemé megválasztották, az ő előzetes engedélyét kikérve. Tehát Erdélyből egy delegáció jön, hogy azt a felkelést, amelyet irányít Rákóczi Magyarországon, ugyan ezt a felkelést Erdély országban is vezesse. Nem véletlenül emlegetem, hogy Magyarország meg Erdély ország, mert ez a kettősség az 1704-es augusztusi gyöngyösi találkozáson már áthidalhatatlan problémát jelentett. Hogy a király engedélye nélkül erdélyi fejedelemmé választani egy lázadót, egy összeesküvőt? Tehát megszakadtak természetesen most is a tárgyalások, igaz, hogy most nem néhány nap után, hanem azt hiszem 2 hónapig győzködték egymást, de ott volt az angol és ott volt a holland követ, ott volt a Stepney, meg ott volt a Bruynings, és sem mindegy a közvetítők, mit mondtak, mit nem mondtak, hol Bécsbe szaladtak, nem tudom, jelentették, hogy mi történt itt Gyöngyösön, hol Pozsonyban, tehát lehetetlenség volt összehozni és összefésülni az ellentéteket. Mert az erdélyek úgy gondolták, hogy egy fejedelmet választottak, akkor a fejedelem mellett van a helyük, és kéretlenül, hivatlanul ott voltak már a gyöngyösi második találkozón. Úgyhogy ez nagy felfordulást okozott, és ez megint a megegyezést és kiegyezést nem tette lehetővé. Nem véletlenül emlegetem azt, hogy felkelés. A király szempontjából mindenféle fajta megmozdulás az felkelés. A Rákóczi oldaláról pedig nyilvánvaló, ugye, a szabadság, elvesztett szabadságjogoknak a visszaszerzés. Milyen szabadságjogokat veszített el? 1687-es országgyűlésen, Pozsonyi országgyűlésen Lipót több dolgot is kisajtolt és kikényszerített a magyar országgyűléstől. Mégpedig tessék végig gondolni azt, hogy 1686-ban Buda felszabadult, 1687 a második Mohácsi csata, 1687 eperjesi vértörvényszék. Egy megfélemlített ország és háború közepette lévő ország képviselői jöttek össze Pozsonyba. Természetesen csak azoknak a vármegyéknek a képviselői jelentek meg, akik már felszabadultak a török hódoltságból. Na de hát az ország kétharmada még mindig. Igen. Azok nem vettek részt. Erre fel Rákóczik ugye azzal operálnak, hogy hát nem volt ott az egész ország, hát miféle országgyűlés ez? Hát az országgyűlésen ott kell lenni. Minden vármegyének? Hát ott nem volt. Ez az egyik sérelem. A másik sérelem pedig az erdélyi fejedelemségnek a dolga. Engem megválasztottak erdélyi fejedelem, akkor tessék elismerni. Hát olyan nincs, mert mindig a király jóváhagyása kellett hozzá. És még egy nagyon fontos dolog volt, Jeruzsálemi Endre 1222-es aranybulájának 31. paragrafusa eltöröltetett, vagyis az ellenállásnak a joga. Mert ha a király megsérti a magyar alkotmányt, akkor a nemesség büntetés nélkül, stb. És fegyveresen is tiltakozhatnak. 1887-es ország eltörölte. Hát ez akkor hogy? Ez kikényszerített volt, ez egy oktrojált törvény volt. Most akkor tessék ezeket visszaállítani. És akkor a király Lipót, hát ez hallatlan, hogy mit merészelnek ezek az alattvalók. Na most 1705-ben, május 5-én meghalt Lipót. És még ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezen az országgyűlésen, Alpozsony országgyűlésen meg koronáztatta a 9 éves fiát magyar királynak, de nem csak úgy, hanem annak az egyenesági leszármazottait is. Vagyis örökös, a Habsburg dinasztia, a Habsburg család örökösen biztosította magának a magyar királyi címet. Természetesen ott van a nádor, ott van az érsek, ott vannak nagyon sokan, akik közvetlenül lojálisak magával a királyi udvarral. Na de hát ezt hogy lehet elfogadni Rákóczék szempontjából? Tudnélik 1298-tól a királyválasztás mindig megejtett, ugye a procedúrának megejtett szakasza volt, és miután megtörtént a választás, csak utána történhetett a koronázás. És most nincs, eltűnt a királyválasztás. Hát ki választotta meg Lipótnak a fiát, hát első Lipót Józsefet? Választotta. De a Magyarországgyűlés nem választotta meg Rákóczi felfogásában, mert az 1887-es országgyűlés az egy illegitim országgyűlés volt az ő felfogása.
Most az egy dolog, hogy a Rákóczi felfogás, ami, de mondjuk, hogyha egy országnak tényleg mondjuk a töredéke vármegyék képviselői jelennek meg, most nem tudom, egyharmad, az igen, akkor eleve most érvényes, nem érvényes, azért beszéltünk erről ugyanúgy, mint most egy kétharmados elfogadás. Tehát, hogy most nem, tehát, hogy most, hogyha nem tudom, most mondok egy számot, 25-en kell, hogy részt vegyenek, de ebből mondjuk 8 vesznek részt, most az a 8 hogy szavazhatja meg a komplett ország sorsát?
Ezt nem kell tőlem kérdezni, de tény, hogy Rákóczik ugye eleve ez egy illegitim országgyűlés, az illegitim országgyűlésnek a végzései az illegitim törvények. Azok nem törvények. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy tessék visszaállítani a királyválasztást, és majd akkor, ha a királyválasztáson első Józsefet megválasztjuk magyar királynak, akkor és megkoronázzuk, akkor majd hivatalos. De addig, míg ez nem történik meg, addig első József Magyarországon nem király.
Tehát Lipót halála után
a fia, első József.
Igen, de akkor tulajdonképpen nem fogadták el? Tehát nem fogadták el törvényes uralkodónak?
Rákóczik soha nem levelezés azért foly természetesen. Mindig császárnak titulált. Az rendben van. Az a császárság dolga. Német-római császárságnak a
jó,
dolga.
De nem magyar király.
De nem magyar király. Soha le nem írták, hogy magyar király. Amikor a lehetőleg válságosabb időszakában érkezett a Rákóczi szabadságot, ez 1711. január 31-én megírt levélben sem magyar király. Szó nincs róla. Tehát ő mindig csak császár őfelség. Thank you.
Az előbb ugye ezt felhoztam, ezt az országgyűlések, országgyűlések, csak arra lennék kíváncsi, hogy miben kell látni a különbséget. Tehát mitől országos egy gyűlés, igen, és mitől országgyűlés.
Tehát az országgyűlés összehívásának ugye a feltétele az, hogy a király vagy akadályoztatása esetén a nádor hívhatja össze. És akkor ki kell küldeni a meghívókat, annak rendje módja szerint az országgyűlés megnyitása előtti intervallumban, és akkor a képviselők megérkeznek, azok nem átvilágításon, de ugye a megbízó levelüket ellenőrzik, minden, és akkor alsóház, felsőház. Az alsóház az mindig ugye testületnek kiküldött meghívót kapnak, tehát a városok például, akár a hajdúvárosok, a jászok, kunok térsége, a szabadkirályi városok, stb. Az alsó papság is, ugyanígy. A főnemesek meg a főpapok azok személyre szóló. Na és így két ház ugye összeül, és akkor külön tárgyal az alsóház, külön a felsőház, akkor, akkor fölírat a királyhoz, a király visszaír, stb. Oda-vissza alapon tisztázzák még meglévő különbségeket. Na most tessék mondani, hogy ha király első József, ő természetesen ebből nem enged, ilyen nincs, az országgyűlés engem megválasztott, és akkor itt van Rákóczi, és akkor összehív Széchenybe országgyűlést. Uh-huh. Hát neki erre nincs jogosítványa. Uh-huh. Országos gyűlést. Uh-huh. Országos ügyekről tárgyalnak ott, 1705-ről van szó, 1705, és országos gyűlés. De a nevében is, és hogyha a latin kifejezéseket ugye emlegetjük, akkor abban a pillanatban kiderül a különbség is. Ugye a hivatalos országgyűlés diéta, ez pedig conventus generalis.
Na mint most, egy ilyen általános...
Általános gyűlés, igen, országos gyűlés, közgyűlés, hogy azt lemondjam, tömeggyűlés, mint ahogy az, igen, a jogtörténészek egyike másikánál fölbukkant. De van egy vitapartnerem, nem tudom nevét, nevezhetem-e, vagy mondhatom, Mezei Barna jogtörténész professzor, aki az én cikkem megjelenésre úgy válaszolt, hogy a conventus generalis kifejezés, vagy a congregatio generalis kifejezés, ezek minden további nélkül szinonimáik a diétának. A viszont válasz pedig úgy hangzott, igen, valóban így van, igen, csak mindig hozzátették azt, hogy régni Hungárié. Tehát conventus generalis régni Hungárié, az valóban országgyűlés, az igen, az diétának szinonimája. De Rákóczi conventus generalisánál nem az szerepel, hanem az, hogy onodiensis, meg Széchenyi, tehát szó nincs arról. Emlékiratokat, hogyha elővesszük, Rákóczi emléket. A Széchenyi országos gyűlésnek a első komoly problémája az, hogy minek nevezzük az összejövetelünket. Nem nevezhetjük diétának. Nem nevezhetjük. Azért, mert az ország előjárói nincsenek itt. Például. Tehát a nádor, Eszterházy Pál, hát az különben Rákóczi nagyon-nagyon rossz véleménnyel volt a nádorral, hogy amikor kellett, akkor nem állt a sarkára, a királlyal szemben, nem képviselt. Igen, természetesen. Szóval nem lehet semmi körülmények között a régi Hungáriai kifejezés nélkülözni. Úgyhogy Széchenyben conventus generalis, vagy általános gyűlés, vagy országos gyűlés, ez tetszés szerint ezt lehet szinonim. De igenis, nem lehet országgyűlésnek nevezni. Na most akkor még egy nagyon fontos dolog, az országgyűlés törvényhozó hatalom, törvényhozással ér véget egy országgyűlés. Na most az országos gyűlés, Rákóczi, ő úgy tekintette, hogy ez egy országgyűlés is az ő szempontjából, és végzéseket, artikulusokat fogalmaztak meg. Na de ezek az artikulusok azért később, miután lecsendesedik az ország, a corpus jurisba bekerülnek. A Rákóczi féle országos gyűléseinek az artikulusai nincsenek ott.
Na most például ez az 1705-ös
Széchenyi országos
gyűlésen, hogyha itt a korábban Erdély fejedelemévé választott Rákóczit már itt vezérlő fejedelemé választja az országgyűlés, nem választotta annak? Mert hogy erről szóltak az
na,
írások.
Na, akkor jön a következő.
Jön a következő. Tisztázandó,
tisztázandó kérdés.
De nem igen. Erről volt szó, hogy vezérlő fejedelemmé választották?
Igen, ez így rögzül a közgondolkodásban, hogy vezérlő fejedelem, sőt.
Ami mit jelentene? Tehát a nádorhoz képest...
Őt 1704-ben megválasztották.
Erdélyi
fejedelemnek. Erdélyi fejedelemnek, de nem iktatták be.
Így van.
Magyarországon 1705-ben, Széchenyben őt duxá választották. Vezérré választották. Vezérré.
Tehát a vezér és a vezérlő fejedelem az nem ugyanaz.
Ez két különböző cím. Uh-huh. Két különböző titulus. De a két különböző titulust összeolvasztották úgy, hogy vezérlő fejedelem. Tehát amikor én ezt leírom, akkor kötőjelesen használom. Mert Magyarországon ő, idézőjelben mondom, csak dux, Erdélyben pedig princeps. Ha én ezt lefordítom, akkor vezér, vezérlő, kötőjel, fejedelem.
Ez olyan, mint az olaszoknál a duce például? Tehát mondjuk a ducének
hát a duxból, uh-huh. Hát a duxból, igen. Tehát a vezér, uh-huh. Igen. És teljhatalommal rendelkező Magyarországon, Erdélyországban princeps. Magyarországon dux. Na most ez a dokumentumokban össze-vissza használják, a korabeli dokumentumokban. Aki a jogban egy kicsit járatosabb volt, tehát gondolok itt a jegyzőkre, azok szigorúan megkülönböztették.
Notáriusokra.
Igen, notárius. Szigorúan, vagy szekretáriusok. Tehát szigorúan megkülönböztették a két titulust. Tehát eleve a címzésben van nem is számtalan olyan, amit vezérlő fejedelem, de például a Széchenyi, a magyar nyelvű Széchenyi szövetséglevélben így van, vezérlő fejedelem kötőjel nélkül. Vezérlő fejedelem. Ez honosodott meg nekünk, hogy a tankönyvekben, meg stb. Stb. De nem, ez dux et princeps. Tehát ez a címe és titulusa is egészen más jogkör jelent. Magyarországon a dux teljhatalommal rendelkező valaki, mind belső, mind külpolitikai tekintetben.
De a nádorhoz képest, a nádor a király helyettese, ugye így szól a fáma, de a vezér az pedig...
Hát akkor a felkelőknek a vezetője. A szabadságharcnak a vezetője.
Én értem,
tehát
de
ez mint nem hivatalos. Hát a király szempontjából, nádor szempontjából nem, ez nem hivatalos. Ezért szabadságharc, hogy visszaállítani a szabadság jogukat. És nem a függetlenségről van szó, nem magyar királyság függetlenségére, arról van szó, hogy a Habsburg dinasztiától való függetlenedésről van szó. Tehát nyerje vissza Magyarország ugyanazokat a jogokat, ami az 1687 előtt őt megillette. Az onnodi országos gyűlésen is, ugye amikor kimondják az ab renunciációt és a detronizációt,
magyarul a Habsburg-ház trónfosztását,
akkor az azt jelenti, hogy igen, interregnum, de a magyar királyságban beálló interregnum. Magyar királyságon belüli király nélküliség hivatalosan.
De most, hogyha ezt egy országos gyűlésen kimondják, hogy már pedig akkor a Habsburg ház mi innentől
koronától nem ismerjük,
az most ezzel mit érnek el, vagy ez most mit változtat, akkor inkább azt kérdezem.
Még inkább elmélyítette az ellentéteket, kibékíthetetlenné
tette. Jó, de jogilag nem változik semmi.
Az ég adta világon semmi, nem tud. Csak abban az esetben, hogyha itt ez a fegyveres küzdelem, ugye végérvényesen legyőzi az ellenséget. Na de, ez az interregnum akkor ugye azt jelenti Bercsényi szavaival, hogy szó szerint szeretném idézni Regina Hungária. Ez egy Jungfrau, tehát egy mennyasszony. És a mennyasszonynak lesznek kérői Európában. Vagyis külső hatalmak felfigyelnek Magyarországra, és királyválasztás lehetővé válik a jelenkező közül. És ez ilyen értelemben a lengyel példának a mintája, a lengyel példának az utánzása, mert ott mindig, igen, a király ellenében is választanak ellenkirályt. Mint ahogy Rákóczit is meg akarták ugye ellenkirálynak választani 1707-ben. Tehát Bercsényi már 1705-ben kapacitálta Rákóczit arra, hogy mondjuk ki az interregnumot, mert meghalt a király Lipót. És ez a nem király, bármint a fia, hát akkor miért nem kellene kikényszeríteni a királyválasztást. Nem kizárva azt, hogy esetleg őt választják
meg. Így van.
Hát Miksa Emánuelre gondoltak, a bajor választóra gondoltak elsősorban, na de szóba jött a porosz trónörökös, szóba jött az orosz cárnak, Péter cárnak a fia. 1780,
de már 1700... Ezek a esélyesek, mondjuk a Rákócziék esélyese is voltak? Tehát mondjuk egy bajorral, egy porosszal, egy orosszal mivel jártunk volna jobban?
Ez ki rá? Na most...
az, hogy... ki tudja már, ugye?
Magától értetődő, hogy ez lehetetlenség, így függetlenül attól, hogy interregnum tudnék, Franciaország állandóan kötötte a szepet a karóhoz, hogy egy lázadó fiúrral én nem köthetek szövetséget, csak azzal a személlyel köthetek követséget, aki szuverén. És akkor Magyarországon szuverén vagyok, vagy nem vagyok szuverén. Ő Erdélyország szuverén uralkodójának képzelte magát. Tehát a princepséget, a megválasztott fejedelemséget, ezt elismertetni kívánta, óhajtotta, és nem a Magyar Konfederációnak az élén kívánta, óhajtott maradni, hanem Magyar Lipót fia helyett, József helyett meghívni olyan személyt a magyar trónra, akit választ a magyar nemesség, és koronáz a magyar nemesség. Tehát Magyarországban és Erdélyországban gondolkodik, ez két különböző szint a Rákóczi gondolkodásában és tervében. És ő Erdély fejedelmeként kívánt jelenni a kikényszerített magyar választás mellett. Thank you.
Mikortól lett ő legitimen Erdély fejedelme? Tehát most az egy dolog, hogy ez a...
Na most természetesen ugye ez csak a erdélyi felfogás szerint legitim. 1707-ben, igen, amikor Marosvásárhelyen beiktatták, ugye, fejedelmi székbe ültették, a fejedelmi választást 19 feltételhez kötötték az erdélyiek, ezt ugye kölcsönösen megbeszélték, igen, pontosítunk, stb., és erre nagyon-nagyon odafigyelt, hogy megsértse az erdélyi rendeket. És Marosvásárhelyen, igen, megválasztották, és 1704-ben, 1707-ben pedig, igaz, a fejedelmi székbe ültették. Na most ez az erdélyi törvények szerint, ugye ez egy legitim. 1711 után véletlenül sincs megint, hogy Corpus Juris, mert a Corpus Juris van erdélyi része is, és van magyar része. Szó nincs róla.
Hát mondjuk 1711 után gyakorlatilag ez itt sorban minden érvénytelenné vált.
Hát 1707-től kellene akkor indulni, mi pedig a szeptember 4, szeptember 15, tehát ez a Gregorián és a Julián naptárnak a egy is ugyanazon napját jelenti, tudnék ez az a bizonyos varsói szerződés, amelyben Péter és Rákóczi megköti azt a szövetség, 17 pontból álló szövetséget, amely értelmében Rákóczi lengyel király lesz. Elvállalja a lengyel királyságot. Ennek az egész szerződésnek az alapja, meg alap gondolata az volt, hogy Lengyelországban nincs király, és van király. Tudnélik, 12. Károly svéd király elűzte a második Ágost, lengyel királyt, és választatott egy neki megfelelő szemét, ez a Stanislav Leszczynskit. De Stanislav Leszczynskit lengyel nemesség egy része fogadta el, a másik része nem fogadta el. És Péter ezzel az elégedetlenkedőkkel leült, megállapodtak, hogy hívnak egy lengyel trónra valakit. És Nagy Péter követei, meg lengyel követek megkeresték Rákóczit, és felkérték arra, hogy vállalja el a lengyel királyságot. És Rákóczi, hát hosszú hezitálás után, de azt mondta, jó, de ebben a 17 pontos megállapodásban ott van az, hogy Péter 20 000 katonát fog biztosítani Rákóczinak Magyarországra. De csak akkor, hogyha őt lengyel királynak megválasztják, és megkoronázzák.
Ez a cár feltétele volt.
Igen. Igen, pontosan így van.
Azért akarta ő Rákóczit lengyel királynak, hogy akkor tulajdonképpen, hát most csúnyán mondom azt, hogy bábja legyen, de vagy legalábbis ő irányíthassa akkor ott a dolgokat. Tehát, hogy Rákóczi az ő embere legyen magyarul.
Persze, magától értetődő, tehát 12. Károlynak a, ha tetszik, neokirálynak érdekes módon nevezték, ugye Stanislav Leszczynskit, az nem elfogadható a lengyeleknek, mert például az egy protestáns.
Igen, igen.
Az egy protestáns királynak a, hogy hívja, adományát, azt nem szabad elfogadni Lengyelországban. Igen, tehát kell egy katolikus, minden. De Péter több vasat tartott azért a tűzben, mert ő fölkérte például Savoy Jenőt is. Szóval Jenő azt válaszolta neki, hogy neki ezt meg kell konzultálni a császárral.
Szépen tehát vagyunk.
Addig ő nem mondhat semmit. Na de megkértek például Marlborough herceget is. Természetesen voltak, az előbb emlegetett, ugye Lubomirskiek közül is volt egy kiválasztott, Senyavszki is volt egy kiválasztott, tehát volt ugye helyi érdekeltség is a lengyel koronára. Mindez attól függ, hogy a svéd 12. Károly vezette hadjárat mennyire sikeres Oroszország ellen. Tudnék, Lengyelországból kiszorította az orosz csapatokat, és 1707 után 1708-1709 ez a keleti hadjárat. Tudnék, 12. Károly, akit vasfejűnek csúfoltak konoksága és makacsága miatt, azt terjesztette, meg mindenhol emlegette, hogy addig nem nyugszik, még Péterre le nem számol úgy, mint második Ágost lengyel királlyal. Mert ezt nem lehet tűrni, stb. És 1709-ig sikeres a dolog, De Poltavánál olyan vereséget szenved 1709-en, hogy azt nem heveri ki Svédország. És 1700...
Hát azért az nagy, valljuk be jutólag, meg egyáltalán azért az nagy falat. Tehát, hogy egy akkori orosz nagybirodalmat én be akarok kebelezni, vagy legalábbis le akarok igázni, azért az nagyon nagy vállalkozás a svéd királynak, nem?
Hát eleve reménytelen. Meg a vasfejűség arra vonatkozott, ugye, hogy 1700-tól kezdve 1708-ig nem volt olyan csata, amit ne 12. Károly nyert volna meg az oroszok ellen. De 1708-ban és 1709-ben katasztrofális vereséget szenvedett. Egyrészt azért, mert nem volt megfelelő utánpótlás. Nem volt megfelelő élelmezés. És akkor itt most nem menjünk bele, hogy Mazepa Kozák Hetmannak mi volt a szerepe, meg mi volt. Mi nem volt a szerepe. A lényeg az, hogy Mazepa kozákjai svéd táborban vannak. Svéd táborban vannak. Na, egy aktualitást azért hadd mondjak el. Ugye Mazepa árulását az ortodox egyház utána megbüntette, és kiátkozta. Egyszer is mindenkorra. De hát a politikai helyzet megváltozása Ukrajnában azt jelentette, hogy most 2000, nem merem mondani hangosan, de azért 14-ben rehabilitálták volna, rehabilitáltatták, mégpedig azt hiszem a konstantinápolyi zsinattal. Úgyhogy Mazepa a mai nap az ukrán felfogásban nem áruló. Az oroszoknál továbbra is kiközösített és áruló. Igen, mert 12. Károllyal ugye működött egyre. Na most ez azért érdekes ez az egész, mert a poltavai csata után hát Rákóczinak az 1707-ben kötött szerződése, hát az semmis lesz, mert a lengyel területek fontosabb az orosz politikai érdekeknek, mint egy Kárpát-medence. Svédek hatalmát kell megtörni, és ez a Baltikumot jelentette. És abban a pillanatban, amikor Poltava nagyon-nagyon súlyos vereséget szenvedett ugye Svédország, akkor el kellett gondolkodni Péternek, hogy Rákóczi legyen lengyel király, vagy pedig akit elűztek, hívja vissza. És nyilvánvaló, hogy azt a variációt választotta, úgyhogy második Ágostnak megbocsátott, visszahívta, visszafogadta, és együtt fognak majd utána a svéd maradék befolyást ugye felszámolni. Ez 1700. A Poltavából azért megmenekültek ilyen 1500-2000 fő lengyel-svéd és ezek Magyarországra szöktek. Az oroszok elől, tehát Magyarországra érkeztek, és Rákóczi munkáson feleskedte őket, és ők részt vesznek az utolsó nagy csatában, 1710, ugye a Romhányi csatában, igen. És ott vannak a Potocki seregei, meg Grudzinszki katonái, de az más kérdés, hogy a csata után sürgősen élelemszerző akciókból fogtak, és gyorsan elvonultak, vagy kivonultak, és kiszoktak a Kárpát-medencéből vissza 12. Károlyhoz, aki török földre menekül Poltava után, és ott fognak gyülekezni majd Benderben.
Gyakorlatilag ugye azt általános iskolai tanulmányaiból, meg középiskolai tanulmányaiból a rádióhallgatók is tudják, hogy 1711-ben lezárul a Rákóczi szabadságharc a szatmári békével. Azért attól függetlenül, hogy ez számunkra, illetve hát, hogy a rákóciak a szabadság jogok elérésében, tehát nem sikerültek az eredeti tervek, azért abban mindenképpen hasznos volt, vagy volt ennek a nyolc évnek egy olyan meg kellett történnie vetülete, hogy azért a Habsburgok csak felismerték, hogy a magyarok innentől fogva mindig is potenciális veszélyt jelenthetnek. Tehát nem fogják ők annyiban hagyni a szabadságukat.
Egy érzékeny pontra tapintott rá, mégpedig ugye a szatmári béke elnevezésre. A hivatalos neve pacifikáció.
Ami nem béke.
Hanem békesség.
Békesség.
És ez természetesen, ugye ez megint a közgondolkodásban, ez meg tankönyvekben, stb. Ez mindig béke, 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 és arról nem is beszélve, hogy a Rákóczi kornak nagy kutatói mindegytől egyik békét mondtak. És 2005-ben, Széchenyben, amikor volt a jubileumi konferencia, akkor Várkonyi Ágnesnek én szóvá tettem ezt a béke-békesség dolgát. Tudnék, a levéltárban meglévő dokumentumnak a pontos címe Puncta Pacificationis. És ennek
és a békesség pontjai?
Pontjai, igen. És ennek a magyar változata megjelent Pálfi János titkárának, Pulai Jánosnak a latinul, és megjelent magyarul is a változata. Tudnék, Pálfi felesége nem tudott latinul, ezért neki lefordította, és a címe természetesen békesség. Szatmári békesség. És ez azért nem mindegy, megint az én felfogásom szerint, és erről is vitatkoztunk. Ja, az is érdekes volt, hogy Várkonyi Ágnes ugye arra hivatkozott, hát Márki Sándor is így használta, Asztalos Miklós is így használta, miért kell ezt most megváltoztatni? Szerintem nagyon fontos szempont miatt meg kell igenis magyarázni azt, hogy a pax meg a pacifikáció, ez két különböző dolog. A pacifikáció, ez magyar Rákóczi vonatkozásában azt jelenti, hogy a király meg az alattvalói között létrejött egy megállapodás, létrejött egy megegyezés, hogy azt mondjam, kiegyezés. Uh-huh. Károly Árpád nagyon-nagyon remekül vetette föl annak idején, hogy a magyar történelem a Habsburgok vonatkozásában, ha jól emlékszem, 9 kiegyezést, megegyezést kötöttek. 1867 is ugyanilyen kiegyezés, megegyezés. 1606, bécsi, nem béke, az is pacifikáció
volt, bocskai. Igen.
Tehát igenis én határozottan és sokszor emlegetem és állítom, hogy nem pax. Függetlenül attól, hogy Bánkút Imre is béke, szatmári béke. És igen, a szakirodalomban megítélésem szerint ez ki nem beszélt jogtörténeti, azt hiszem, hozadék, hogy igenis ez, a pacifikáció és a pax, ez két különböző dolog. Ez nem ekvivalens.
Nem, csak a kérdés az, hogy mondjuk mennyi idő kellene ahhoz, hogy ezt szépen lassan átalakítsák.
Úgy tűnik, hogy évtizedek. Úgy tűnik, hogy évtizedek.
Mert ugye ez gyakorlatilag most amióta ez ugye megköttetett 1711-től 2026-ig, tehát ez ugye 313 éve, ez így van. Tehát, hogy ennek sok idő kell, hogy mondjuk lehet, hogy 100 év múlva már így fogják tanulni.
Az emlékműveken is mind béke. Uh-huh. Az emlékműveken is, igen. És ugye elmegy az ember oda Nagymajténba, és akkor ott van a béke, béke. Na most még egy utolsó gondolat a vonatkozásban, hogy az amnestia mindenkire kiterjedt a szatmári pacifikáció értelmében.
Használjuk a latin kifejezést is, akkor nem.
Igen. Tehát a csendesség, békesség, lecsendesítés, ami tetszik, igen, mindenkire kiterjedt. Ha 3 héten belül a vezetők hazatérnek, ők is minden további nélkül régi jogaikba visszahelyeztetnek, stb. Ez egy óriási dolog természetesen, mégpedig a vonatkozásban, hogy el lehet indulni a béke garantálása mellett egy építkező folyamat beindulhat, megindulhat, mint ahogy az egész 18. század nem más, mint az ország benépesítése és gazdasági fellendítése. Tehát nem szabad azt mondani, hogy...
Ez egy méltányos ajánlat volt, nem?
Mindenféleképpen reális, maradjunk annyiban, reális, mindenféleképpen tudnék. Még egy dolgot nem szabad elfelejteni. 1709 és 10-ben olyan pestis járvány van Magyarországon, hogy 400 ezer ember hal meg.
Bizony.
A Rákóczi szabadságharc 8 éves időszakában pedig 85 ezer. És Bánkúti Imre, nagyon neves történészünk emlegeti ott a értékelésnél, hogy nem volt már kivel és nem volt mivel harcolni.
Igen.
Rákóczi 1711. februárjában ugye elmegy Lengyelországba, és onnan Károlyit például vádolni azzal, vagy éppen kérlelni, és utána szigorúan hazaárulózik, mert Pálffy halott, ugye megegyezett, kiegyezett, onnan mert ő felszabadítóként akart visszajönni, és ez megint Bercsinek a hatása. Felszabadítóként. Mert hogyha bezárkózok Munkácson, és nem tudom, hogy meg kell adni magamat kapituláció, akkor a nemzet örökre megbélyegez bennünket. De felszabadítóként visszajöhetünk.
Tehát ő haragudott Károlyra, igen, mert hogy gyakorlatilag ő letette a fegyvert, vagy nem
hát tudom. Ő volt a Dux.
Igen.
Ő volt a Dux, igen, és amikor elment Lengyelországba, akkor teljhatalmat átadta Károlynak. És Károly meg Pálffy a két magyar, ugye két magyar, de horvát bán, igaz, és Károly a fő generális, leültek, megvitatták, stb., és Károly, mivel harcoljunk, kivel harcoljunk?
Igen. Igen. Ez egy kicsit olyan deja vu a Kossuth-Görgei esetnél egy jó pár évvel később. Nem mondom, hogy teljesen összehasonlítható, de vannak hasonszálak benne. Ezen még nem gondolkodott el, talán? Hát de nem, hát Kossuth is átadta Görgeinek.
Áruló,
áruló, átadta Görgeinek ugye a hatalmat.
Ja, maradjon.
És utána persze ő vitte el azt a balhét, hát így is nevezhetjük. Hát az a lényeg, hogy ugye a szatmári békességgel amnesztiát kapott felkelők, Rákóczi nem élt ezzel, mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő
Rodostóba vonult. És a békességnek itt van a táskámban.
Megnézzük a beszélgetés után. Igen. De Rákóczi ezt nem fogadta el, és persze, inkább vállalta az emigrációt.
Mindig a felszabadító, abban gondolkodott, ugye, hogy felszabadítók itt visszatér. Ezért van egy Franciaországban, ezért fog a törökökhöz menni végül 1717-ben.
És ott is marad, és ott is hal meg.
Igen, igen, igen.
Tudnánk még erről is beszélni, meg egyáltalán a szabadságharc kimeneteléről, mit adott,
Eger
mit nem
szerepéről.
Adott, mindenről, Eger vonatkozásáról, de igen. Már így is egy adásból kettő lett, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Jó volt felidézni a régi tanulmányokat. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
mai adásban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc nevével filmjelzett szabadságharc kimeneteléről, lezárásáról, eredményeiről dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélgetett. Az összeállítás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
Vágyra jár a bájcseve, kikopott az ágy a paplan alatt. Értem én, hogy lépni kell, de hagyjuk most a nagy szavakat. Léha lelkemmel éd, mint tiszta tükörben néz. Nagyokat sóhajts végül, szerelmesen mecéz. Ó, ez való nekem. Ó, őszinte sóelem. Nincs kudarc, nincs taktika, nincs célzó női praktika. Amikor eljátszod, hogy valóban élsz, tőlem csak azt kapod, amit remélsz. Tudok fényt, hogy láss, árnyékot, ha bújj rá. Adok hidet, ha félsz, és csöndet, ha súgnál. Adok mosolyt, ha kéred, és akkor is, ha nem, és adok szeled is, ha nincs kudarc, nincs taktika.